Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk témái.
Ferenc pápa reggeli homíliája. Jézus megtanít arra, hogy legyünk tolakodóak az imában.
Interjú Kocsis Fülöp görög katolikus érsekkel a püspöki szinódusról. Segítenünk kell a menekültek visszatérését.
Egy bölcs tanúságtétele. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
Ferenc pápa homíliája. Jézus megtanít arra, hogy legyünk tolakodóak az imában. Bátornak kell lenni, amikor kérünk valamit az Úrtól, mondta csütörtök reggeli szentmiséjén a pápa a Szent Márta ház kápolnájában. Isten az a barát, aki meg tudja adni nekünk azt, amire szükségünk van.
A csütörtöki evangéliumi idézet állt Ferenc pápa homíliájának középpontjában. Az imádság témájával foglalkozott, és azzal, hogy miként kell imádkoznunk. Jézus egy emberről beszél tanítványainak, aki éjfélkor kopogtat barátja ajtaján, hogy kenyeret kérjen tőle. Barátja válaszol neki, hogy nem alkalmas, mert már ágyban van, de aztán mégis megadja neki, amit kér.
Ferenc pápa három dolgot emelt ki homíliájában. A szükségben lévő embert, a barátot és a kenyeret. A szükségben lévő ember meglepetésszerűen látogat el barátjához, és határozottan kér, mert bízik barátjában, hogy megadja neki azt, amire szüksége van. Tolakodóan imádkozzunk. Az Úr megtanítja nekünk, hogy miként imádkozzunk.
Ma si prega con coraggio, perché quando preghiamo abbiamo un bisogno, normalmente.
Bátorsággal, mert amikor imádkozunk, általában szükségünk van valamire. Isten a barátunk, aki gazdag, van kenyere, rendelkezik azzal, amire szükségünk van. Jézus, mintha azt mondaná, legyetek tolakodóak az imában. Ne fáradjatok bele abba, hogy kértek. Aki kér, annak adatik.
Az ima nem olyan, mint egy varázspálca. Nem úgy működik, hogy kérünk valamit, és azt azonnal meg is kapjuk. Nem arról van szó, hogy elmondunk két mi atyánkot, aztán elmegyünk.
Preghiera un lavoro. Un lavoro che ci chiede volontà, ci chiede costanza.
Az ima munka, amelyhez szükség van az akaratunkra, a kitartásra, az elszántságra, szégyenkezés nélkül. Miért? Mert kopogtatunk barátunk ajtaján. Mivel Isten a barátunk, megtehetjük ezt. Állandó, tolakodó imádságot végzünk. Gondoljunk csak Szent Mónikára. Mennyi évet imádkozott könnyekkel is, fia megtéréséért. Az Úr végül kinyitotta az ajtót neki, emlékeztetett a pápa. A Szentatya végül azt kérte, hogy gondoljunk a szeszélyes gyermekekre. Amikor akarnak valamit, kiabálnak és sírnak. Azt mondják, ezt és ezt akarom. A szülők pedig végül engednek. Feltehetjük azonban a kérdést. Isten nem haragszik vajon meg, ha így teszek? Maga Jézus az, aki ezt megelőzendő, azt mondja nekünk, ha tehát ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ő egy olyan barát, aki mindig jót ad, többet ad. Kérjük egy probléma megoldását, amit ő megold, és még a szent lelket is megadja. Gondolkodjunk el egy kicsit. Hogyan imádkozom, mint egy papagáj? A szív szükségével imádkozom? Küzdök Istennel az imában, hogy megadja nekem, amire szükségem van, ha az jogos? Ebből az evangéliumi szakaszból tanuljuk meg, hogyan kell imádkozni, kérte csütörtök reggeli homíliája végén Ferenc pápa. Kocsis Fülöp görög katolikus érsek a püspöki szinódusról. Segítenünk kell a menekültek visszatérését.
A szinódus hajója kifutott a nyílt tengerre. Mindannyian rajta ülünk, és együtt keressük az utat, így fogalmazott az egyik auditor a szentszéki sajtóteremben tartott tájékoztatón. Itt ül velem szemben Kocsis Fülöp érsekatya, a hajdudorogi görögkatolikus metropólia vezetője. Nagy szeretettel köszöntöm.
Köszönöm én is, és én is a hajón ülök.
És milyen kilátások várhatók ezen a hajón?
Nagyon csöndes a víz, nagyon csöndes és békés a haladás. Evezünk szépen, nagy tempóval. Eddig nagyon jó hangulatú és termékenynek érzékelem én az egész szinódust. A korábbihoz hasonlítom, amikor a családról beszélgettünk, és akkor nagyon nagy viharok voltak, és támadások, torpedózások a egyház hajóján. És mint a múltkori szinóduson is, ugye én most akkor új fiú voltam, most már egy kicsit tudom hozzá hasonlítani a mostanit. Ferenc pápa nyílt, őszinte megnyilatkozásokra biztatott bennünket, minnyáinkat, sőt a nyilatkozatokat is mondta, hogy bárki nyilatkozhat, úgyhogy szívesen jöttem ide a rádióba is, hogy én nyilatkozzam. Az eseményekről, az elhangzó gondolatokról valóban ez a nyílt légkör érezhető, sőt, egyre jobban belejövünk. Látszik, hogy egyre jobban élvezzük a helyet, hogy úgy elfáradnánk, vagy beleunnánk, ez nem így van. Persze elég változatos maga az egész program, mert nem mindig csak egységes megbeszélés, hanem csoportos beszélgetések is vannak. Szóval színes, én egyre jobban kezdem élvezni.
Érsek atya már elmondta felszólalását, és ha jól tudom, akkor mindenki egyszer kap szót, így a nyílt plénum előtt. Miről beszélt a szinódusi atyáknak?
Szívesen beszéltem volna több mindenről, de amit legfontosabbnak tartottam, és amit egy kicsit azért hiányolok, mint témát, a migráns helyzetnek a gyökeres vizsgálata. Nagyon sokat beszélünk erről a helyzetről, nyilvánvalóan ez egy kikerülhetetlen téma, és persze nem is akarjuk kikerülni, de a fiatalok hivatás gondozása kapcsán beszélnek leginkább maga az Instrumentum Laboris és a hozzászólások is, jobban azt a részét vizsgálják és feszegetik, hogy ebben a helyzetben mit tehetünk a fiatalokért. Hogyha már elhagyták az otthonukat, akkor bizony mennyire nehéz hivatást találni, és így tovább. Na most én is ezzel kezdtem a felszólalásomban, hogy akik elhagyják az otthonukat, azok vajon hogyan lesznek képesek a születésüktől elindult hivatásukat tovább élni. Csak hát én azt hangsúlyoztam, hogy ez az elszakítottság az otthonuktól, szülőföldjüktől, kultúráiktól, egyházuktól, családtagjaiktól, ez egy olyan szakadékot teremt az egyes életekben, hogy szinte lehetetlen ilyen formában, az új helyen, az új hazában hivatást találni. Nyilván az Isten kegyelem mindenen átsegít, de mégis a helyzetnek a gyökeres orvoslására nem figyelünk előképpen. Szinte kezelhetetlen, ezt ki kell mondani, és ezzel bevallom, hogy én is így szembesültem, nem is annyira a szinóduson, inkább a kávézások meg a étkezések közbeni beszélgetések során sok afrikai főpappal beszélgetek például. És azt mondják, hogy Afrikában a belső migráció, tehát a kontinensen belül országokon keresztül 100 milliók vándorolnak. Tehát keresik a helyüket. Tehát ez egy új jelenség, amelynek mi éppen csak úgy a minket érintő részét érzékeljük.
Tehát ez csak a jéghegy csúcsa.
Ez a jéghegy csúcsa, azt lehet mondani. De mégis ez arra kell, hogy készessen bennünket, hogy amit viszont tudunk orvosolni, azt próbáljuk meg. És ez mindig az, ugye már számtalanszor elmondtam, hogy kevés az, és ki is mondtam, hogy nem elég az, hogyha arra törekszünk, hogy minél jobban tudjuk őket befogadni, ez keresztény kötelességünk természetesen, de ennél többet kíván az evangélium és az Úristen maga, hogy a helyzetet kezeljük, és akik eljöttek otthonukból, azokat próbálják meg visszajuttatni, olyan környezetet teremteni, ahol újra otthonra találhatnak odahaza, és nem egy új hazában, egy álmodott hazában, ami mindenki számára csalódás, nem az, amit remél talán. Illetve, hogy ne kelljen elmenni, és akkor a nagy felelősség, ebben az egyház talán keveset tud tenni, de a szavát föl kell, hogy emelje, hogy akik fönntartják össze a háborút, a keresztény üldözésnek a magvát, ezeket kellene megszüntetni, vagy ezek ellen föllépni, hát legalábbis erről én ott beszéltem. Sajnos nem érzékelek kellő vízhangot erre. Azt látom, hogy erre a részére nincs meg a kellő befogadás. Utána persze a szünetben több atya is odajött hozzám, főleg a keletiek nyilván, hogy nagyon köszönik, hogy főszólaltam az ő fiataljaiknak az érdekében. Meglátjuk, hogy magába a szövegbe ez hogyan fog bekerülni. Nyilván nem ez a fő téma. A fő téma a hivatás megtalálása és a fiatalok életének a segítése az egyházon keresztül, de azért mégis ez is egy olyan része a világegyháznak, amelyre oda kell figyelni.
Ha már itt tartunk, most mutatták be Rómában éppen a keresztény üldözésről szóló kiállítást, amelyen azoknak a fiataloknak a tanúságtételei is elhangzottak, akik ezt a saját bőrükön tapasztalták, és most magyar ösztöndíjak segítségével Magyarországon tanulhatnak.
Nagyon megrázó volt a tegnap esti előadás, illetve a tárlat megnyitása, és utána maga a tárlatvezetés is, ahol Magyarországon tanuló, más országokból származó fiatalok beszéltek az életükről, a súlyos helyzetről, amiben a családjuk van, vagy amit ők átéltek. Azt remélem, hogy ide Rómába elkerülve ez a Keresztűzben című kiállítás fölnyitja a szemét többeknek itt a török városban is, hogy mi a helyzet ezekben az országokban, a keresztény üldözésben lévő egyházaknak a helyzete milyen, illetve hogy a magyar egyház mi mindent tesz. Minden egyes fiatal és a egyházi vezetők is, akik felszólaltak, nyíltan kimondták, hogy hát azt lehet mondani egyedülálló, legalábbis arányaiban, ahogy a magyar kormány és a magyar állam segíti ezeket az országokat, jó lenne, hogyha ezt többen tudnák így a világban, és nem hallgatnák el ezt a szerepünket, illetve nem ferdítenék el azt a magatartásra, hogy a magyar nép, a magyar állam ehhez a kérdéshez viszonyul.
Térjünk egy kicsit vissza a szinódusra. Eddig az Instrumentum Laboris első feléről, a fiatalok meghallgatásáról beszélgettek a szinódusi atyák. Mi következik most?
Elindult a második szakasz, amely megpróbálja az okokat föltárni. Tehát az első rész az kifejezetten egy ilyen helyzetelemzés, a különböző nehézségeknek, kéréseknek a föltárása, megfogalmazása erre irányult. És a második részben pedig megpróbáljuk boncolgatni, hogy mi okozza ezeket a nehézségeket, vagy milyen lehetőségeket tartalmaznak az ilyen új helyzetek, amelyeket ma érzékelünk a világban. Már a korábbi szinodusnál is eléggé jellemző volt, és most is sokat emlegetjük azt, hogy nyilván az egész világ nagyon színes. És mi hajlamosak vagyunk európai, nyugati szemszögből megközelíteni ezt a helyzetet, és például ugye nagy kérdés a hivatásoknak a hiánya Nyugat-Európában. De nem mindenütt. Tehát az egyházban vannak olyan országok, ahol hemzsegnek a papok és a szerzetesek, bocsánat az erős szóért, de tényleg ez a helyzet. Tehát nem mindenütt ugyanaz a probléma. Ami nagyon általános, az mondjuk a digitális kultúrának a terjedése. Egyfajta negyedik forradalomról, az információ forradalmáról kell ma már beszélnünk. Ez mindenkire kihat. Azt halljuk afrikaiaktól, ázsiaiaktól, hogy a legszegényebb vidékeken is van wifi, meg internet, meg mobiltelefon, tehát ez nagyon meglepő. Ezekben nagyon hasonlóak vagyunk, és számos olyan kérdés van, amelyet viszont mégis a nyugati kultúra akarva akaratlanul, de inkább azt mondom, hogy szándékoltan rátelepít, rávetít a harmadik világ országaira, és aztán így ezek a nehézségek, például a szexuális felfogása, a házasságnak a szabados felfogása, ezek sajnos terjednek a világnak minden pontján. Hát ezekkel a kérdésekkel szembesülünk, és a másik részben próbáljuk vizsgálni, hogy mi az, ami miatt idáig jutottunk. Aztán a harmadik rész az lesz, hogy merre is megyünk tovább.
Köszönöm szépen az eddigi beszámolót, további gyümölcsöző megbeszéléseket kívánok, és a hallgatóktól pedig azt kérem, hogy imáikkal kísérjék.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mondtam, mert ugyanezt akartam én is kérni. A múlt alkalommal is azt éreztem, hogy akkor itt kicsit nehezebben indult, úgy érzékeltem, recseget ropogott úgy az eleje, nyilván az akkori megjelenő támadások miatt is, de úgy érzékeltem, hogy a lélek átfújt rajtunk, és úgy egyszer csak megkapta lendületet az egész szinódus. Erre a lélek indításra várok, nem mondom, hogy eddig nem tapasztaltam volna, mert mondom, most olyan könnyebben megy a hajó, de azért az egész világ keresztényeire, katolikusaira számítunk, hogy imádságukkal segítsék ezt a munkát.
Köszönjük szépen!
Kocsis Fülöp görög katolikus érsekkel Gedő Ágnes beszélgetett.
Egy bölcs tanúságtétele. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
Olvasmányunk az első mondatban megnevezi mindjárt két kult szóval is azt a legfontosabb értéket, amelyhez minden mást viszonyít. A bölcsesség, illetve okosság életének legfontosabb értéke. Ez a névtelen bölcs, akiben a hagyomány alapján Salamon királyt sejthetjük, eztán hosszan sorolja a többi már háttérbe szorult értéket, de ezt valószínűleg értünk teszi, hogy meggyőzzön, semmit ne helyezzünk a bölcsesség elé. Az okosság és bölcsesség kettőse párhuzamba jelenik meg, mégpedig az imádsággal, illetve könyörgéssel összefűzve. A bölcsesség ajándék, de a bölcsnek egyet meg kellett tennie, kérni, sőt, könyörögni ezért az ajándékért. Isten sokféle ajándékot megad, ha választottai kérik tőle, de a bölcsességet, illetve a bölcsesség lelkét soha nem tagadja meg. Lehet, hogy sokáig kell kitartani az imában, lehet, hogy előbb csak megsejtjük a bölcsesség édes ízét, de még nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy ki is tartsunk benne. Az érte való belső könyörgés azonban soha nem haszontalan. Az őszintén imádkozó ember lassan megnyílik arra, hogy Isten belülről alakítsa. Talán csak lassan, de mégis elfogadja a valóságot olyannak, amilyen. Felnyílik a szeme, és ez nem kis dolog. Elismeri Istent, megsejti hatalmát és szeretetét, eltelik helyes Istenfélelemmel, és ez a bölcsesség kezdete. Szakaszunk szerzője valószínűleg ismeri lassúságunkat, nehézkességünket. Valószínűleg azért sorolja olyan hosszan a többi lehetséges választást, mert ezek gyakran vakítják az ember szemét, szívét. A szerző a távoli témáktól indul, és a személyes felé tart, a legnagyobbnak tűnő dolgoktól az átlagos kísértésekig. Ország és trón, ez a hatalom ígérete. Gazdagság és drágakő, arany és ezüst. Ez a pénz és a gazdagság vonzása, a kötelesség és gond nélküli, független életé. Valamivel reálisabb, személyesebb vágyak zárják a sort, az egészség és a szépség, az emberi élet személyes épsége. De a bölcsességhez képest ez is kevés. A bölcs szavainak igazságát könnyen beláthatjuk. Mit ér az egészség, ha nem tudunk neki örülni? Mit ér a vagyon, ha képtelenek vagyunk bölcsen bánni vele? Mire jó a hatalom, ha folyton csak veszekedünk fölötte? De hogyan tudnánk örülni, másoknak és magunknak mértékkel hasznára lenni, magunk és mások életét a jóra vezetni, ha nincs bennünk okosság és megértés, felülről kapott béke, amelyen mindenkinek, magunknak is jó társai lehetünk. A háttérben talán a görög filozófia hatása sejlik fel. Az emberi élet teljessége a szellemi valóságban ragadható meg, az értelem fényében, amely minden mást eligazít. Ehhez az alapjában véve görög gondolathoz szerzünk az imádságot teszi hozzá. Azt a felismerést, hogy a bölcsesség forrása és ajándékozója Isten, akivel a bölcs személyes kapcsolatra törekszik, és miközben imádkozik, saját magát, belső vágyait is jobban megismeri. Ha nem görög gondolkodót, hanem bibliai szereplőt keresünk példaként, újra Salamon király juthat az eszünkbe, aki, mikor Isten választás elé állította, maga is a bölcsességért imádkozott, és akinek Isten ráadásul, ahogy az mai olvasmányunkban is elhangzik, megadta a földi javakat, hatalmat, gazdagságot, hosszú életet. Az evangéliumok világában többször is Jézus jelenik meg úgy, mint maga a bölcsesség. Lakomát rendez, megteríti tanításának bőséges asztalát, és hívja is hallgatóit, mint valaha bölcsesség asszony tette. Mindent jól tesz, jóságával magához vonza az embereket, hogy megszabaduljanak életük fölös terheitől, és képesek legyenek az igazi értékeket választani. Jelenlétével ráébreszt és rávezeti az embereket Isten akaratára, amely felüdíti és értelmessé teszi életüket. A bölcs örömmel meséli, hogyan lett kerek az élete. Vajon az a gazdag, aki az evangélium jelenetében találkozott Jézussal, miről mesélt egész életében? A felismerés, hogy Jézusban megtalálhatja az igazságot, minden esetre megadatott neki.
Egy bölcs tanúságtétele. Martos Balázs atya emlékedését hallották az évközi 28. vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket búcsúznak a szerkesztők
Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Legyetek apostolok! Gál Jenő Verbi tartja elmélkedése.